Kedves testvérek, tehát ahogy kezdeni szoktam, minden alkalommal, minden összejövetelt így kezdek, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szentlélek Szeminárium első előadásának a legszebb része, amelynek az a címe Isten szeretete, Isten atyai szeretete, de lesz ebben még az is, hogy a szeretetnek többféle verziójából közeledünk, és először nagyon régen, mikor elkezdtük, mert már körülbelül 200. Szentlélek szemináriumot tartjuk, és azt szeretném ebből mondani, hogy legnehezebb tanításnak tűnt az, ami most következik. Megrendülten merem kimondani, hogy nekem a legszebb tanítás, ami most következik. Hogy mit végzett el a szívemben az Isten, és ezt csak miattatok mondom el. Azért mondom el, mert van hatalma az Istennek, legyen az férfi, legyen az nő, hogy Isten végbe tudja vinni mindazt a szívében, amit ő előre elgondolt, már előre ismert minket, mielőtt megszülettünk volna. És elkészítette az ajándékait. És ugye Szentlélek szeminárium, ebben a karizmákról is szó lesz. A hatodik alkalom lesz az, amikor lehívjuk a Szentléleket a résztvevőkre, és a Szentlélek mindig ajándékokkal jön, mindig karizmákkal jön. Az első karizma és ajándék, amikor én fölöttem imádkoztak és betöltött a Szentlélek, megkaptam a nyelvimát és a profétálás ajándékát. Aztán az a furcsaság, hogy sorra jöttek Isten ajándékai. De mindezeket azért adja, és itt van elrejtve valami csodálatos titok, mindezt azért adja a karizmákat, hogy használjunk vele másoknak. Nem a saját javunkra adja, hanem azért, hogy mindazok számára használjunk vele, amit Isten fölkínál nekünk. És nehéz mondatok következnek. Annak idején a Szent Faustina nővérnek, mikor Isten irgalmasság naplójáról van szó, az diktált el az Isten, hogy írd, hogy az irgalmamat adom az emberiségnek, mielőtt ítélkező bíróként másodszor eljövök. Ez is benne van, mert ebben a szeretet el van rejtve, és az az irgalom, és amikor ugye a Szent Faustinánál megfestették azt az irgalmas Jézus képet, az alján van egy rövid mondat. Már szinte látom, hogy valaki mondja, Jézusom, bízom benned. Na most a bizalom, ez lenne a mai tanításnak egy lényeges eleme, hogy Isten atyai szeretete, és Isten szeretete csak a gyermeki bizalommal érhető el. Hogy kell, hogy ahhoz, hogy az a nyitott szív megnyíljon Isten előtt oly módon, amit ő szeretne, mert ő erre vágyik, az a nyitott szív az is kegyelem, és ha ezt megkapjuk, és ha tudunk nyitott szívvel itt lenni, akkor Isten különös módon fog ajándékozni bennünket. És ha te azt mondod, hogy tönkrement az életed, ha minden rosszul sikerült, ha nem mennek úgy a dolgok, hogy te szeretnéd, mert egy kudarc a te egész életed. De nem úgy az Istennél. Isten meg akarja mutatni, hogy ő onnan téged ki tud emelni olyan szintre, amire Jákob a létránál látta, és hogy valóban jelen van az Isten, hogy angyalok szálltak föl le a létrán, és külön megünnepelte ezt, hogy hát itt Isten jelen van, és én itt aludtam, a kő volt a párnám, és nem kell kőre feküdnünk, de Isten a nyitott szívre vágyódik, és azt szeretné, hogy valóban, mint a gyermekek a szülők felé úgy kapaszkodjunk, hogy merjük azt mondani, Uram, itt vagyok, rád bízom magam. És még egy, szoktuk azt is mondani, hogy Jézuson szereplek téged. Na de ahhoz, hogy ezt te ki tud mondani, az egy olyan bizalom kell Isten felé, ami a sérült életből való kigyógyulás következménye. És a Szentlélek szemináriumnak egy igen nagy ajándéka, a legfőbb ajándéka, hogy a sebződött emberek szívét az Isten begyógyítja. Olyan sebek begyógyulásáról van szó, ami megdöbbentő. El lehet mondani ezt is, mert lényeges eleme, hogy mindegy, hogy hol dolgozol. Az Isten mindenütt tud használni. Én a honvédségnél dolgoztam, kinevezett polgári alkalmazottként, és két beosztottam volt, női beosztottak, a könyvelés volt a feladatuk, számviteli részlegvezető lettem, és hát ott a fiatal tisztek azok, nincs elég feladat, meg egyéb dolog, ráérő idejük, az sok van, és mindig lejöttek, mert olyan csinos beosztottaim voltak, hogy ők állandóan tették a szépet. Most ezt ne rettenetes dolgot gondoljunk, csak úgy szerették magukat egy kicsit bemutatni, hogy én nem akárki vagyok, stb. És akkor egyszer csak az egyik, hallom, hogy beszélgetnek, és a fülemig eljut, hogy Jézus. Képzeljétek el. És ez volt a kulcsszó. Én fölnézek, és megszólalok, hogy Jézus. Mindenki elhallgat, mindenki rám néz, és én Jézust kezdtem nekik hirdetni körülbelül fél órán keresztül. Ami most nagyon nehéz. De miattatok, megvallom, hogy így volt. Olyan erővel és hatalommal beszéltem Jézusról fél órán keresztül, amiről én soha nem tudtam, mi az, hogy erővel, hatalommal beszélt, még a farizeusok is, meg a templom szolgák mondták, hogy nem tudtuk elfogni, olyan erővel és hatalommal beszélt. És akkor én fél órán keresztül erővel és hatalommal beszéltem Jézusról. És amikor ezt tettem belül, lángolt az egész testem, mintha lángból lettem volna, lángolt, én meg beszéltem erővel, hatalommal, és hogy becsuktam a számat és befejeztem, a láng kialudt. Az egyik beosztott lány megszólal, István, én még életemben nem hallottam soha senkit így beszélni. Hát de gondoljátok el, erővel, hatalommal beszéltem, akkor először életemben. És én is megdöbbentem, és majdnem, hogy megrettentem, Uram, mit végeztél te el itt? Aztán ugyanezen a munkán még egyszer megtörtént, ilyen pince helyiségben voltunk, és lépcsőn lehetett lejönni, és bejött egy őrnagy, és én erővel, hatalommal beszéltem. Annyira megdöbbentette, hogy a második lépcsőn megállt, és nem jött tovább, csak állt, és hallgatott, és fülelt, mert nem lehet erre mást mondani, és amikor befejeztem, odajött, én is hiszek Istenben. Őrnagy. De görög katolikus volt. Képzeljétek el, jött nekem mondani, István, beiratkoztam a teológiára. Mikor elvégezte a görög katolikus teológiát, fölszenteltette magát papnak. És így lett belőle a pap alázredes részéről. És csak azt akarom kimondani, ha te átadod magadat az Istennek, soha nem tudhatod, hogy kiket és hogyan fog általad megmenteni. Ajándékokat fog adni azért, hogy másokat kimenekíts a letargiából, a depresszióból, nagyon sok a depressziós ember. És Isten valami olyasmit ad neked, hogy a depressziósok elkezdenek sugározva nézni rád, és öröm van a szemükben. Na ezt az örömöt az Isten viszi végre a szívekbe, és látok pár mosolygó arcot. Drága testvérek, ez mind Isten műve. És ha Isten megadja nekünk az egység ajándékát, akkor itt mindenki olyan mosolygó arccal fog majd itt végezni és elmenni majd a végén, mert a Szentlélek öröme benne lesz, hiszen a Szentlélket hívjuk le rá. Na és ez egy igen nagy ajándék, hogy Isten atyai szeretete, hogy az mit mond számunkra. És akkor egy pár dolgot felolvasnék most. Isten létezése, annak elismerése legtöbbünk számára nem probléma, hogy Isten létezik. Mert odáig már eljutottunk, hogy hitben hiszük, hogy van Isten, és hogy létezik, és én merem azt mondani, hogy Isten gyermeke szeretnék lenni. Tehát legtöbbünk számára nem probléma az Isten létezésének elismerése, de a távolság már igen. Mi itt vagyunk. Ő meg ott a felhőkön túl valahol, nem, ki nem fejezhető kilométerben, olyan távol van valahol, én meg itt vagyok, és ez a távolság ezt teszi tönkre azt a hitet, amit ő most olyan módon meg akar nekünk adni, hogy szívünkben eltűnik a távolság. Sőt, a szívünkbe foglal helyet. Lakást vesz benned az Isten. És ez valami olyan titok, olyan nagy ajándék, amikor először hallasz róla, hát jó, hát mondja, ezt már hallottam jó párszor, de amikor veled megtörténik először, megrendülsz, és kijönnek a könnyeid. Nem azért, mert szomorú vagy. Amikor az öröm olyan mértékű egy emberben, hogy nem bírja elviselni, könnyekben jelenik meg, örömében sírni kezd. És hadd mondjam el nektek ezt az újságot. Sokszor megtapasztaltam. Isten öröme könnyeket csal az ember szemébe, meg Isten kegyelme, hogy elér téged, aki eddig eszedbe nem jutott, hogy aki olyan mérhetetlen távolságban van az égben, az lejön hozzám és beszélget velem. Én amikor megtértem és kézrátételes imával lehívták rám a Szentlélket, akkor még erről nem, szinte semmit nem tudtam. De egyet tudok, hogy úgy elkezdtem attól kezdve nyüzsögni, hogy mindenki csinált, nézte, hogy mi történt ezzel az emberrel, mindenen részt akartam venni, mindenütt ott akartam lenni. És ez a távolság, amiről beszéltem, hogy legtöbb ember nem foglalkozik vele, mert nagyon messze van az Isten, hát én meg itt vagyok, nullára csökkent. És az a döbbenetes, hogy ez a távolság megszűnik. De milyen fals elképzelés, hogy abban a messzeségben ott van, és így, mint egy rendőr figyel minket, na most megcsiptelek, most megint valamit elkövettél. Nem ilyen az Isten. Nálunk így van némelyünknél, de Istennél nem így van. Ha azt elmondja neked, és te tudod, hogy most szíven talált, hogy azt mondja neked, hogy még mielőtt megszünettél volna anyád méhében, már ismertelek, és tudtam rólad, és örvendeztem neked, és én hálát adok érted, Jézus mondja, a mennyei atyának, hogy engem veled megajándékozott. Föl tudod fogni, hogy Jézus számára ajándék vagyunk a mennyei atyától? Ha ezt a titkot kibontja az Isten, akkor belerendülünk. Akkor a te, az én értéktelen életem olyan ajánlást nyer, olyan életet nyer, hogy keresed, hogy hol van az a megtérítendő ember. Mert ez így működik. A szándék a szívedben teljesen megváltozik. Az irányultság. A megújult keresztény életnek az a belső meggyőződés az alapja, hogy Isten szeret engem, személyesen szeret, személyes szeretettel. Nem távol, hanem közel van hozzám, Isten atyai szeretetéről szeretnénk most emlékedni. Már az Ószövetségben, azt hiszem, ezt nem kell magyarázni, Ószövetség, Újszövetség, már az Ószövetségben csodálatos utalások vannak Isten szeretetének ajándékozó megnyilvánulására. A proféták próbálják bemutatni ezt a mindent felülmúló szeretetét, irgalmát. Izajás 1.18. Olvashatjuk a következőt Ószövetségben Izajástól. ha olyanok volnának is a bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó, és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Olyan hófehér. Le kell győzni azt a szándékot, hogy bármiért Istent okoljuk. Ugye alapvető kérdés, hogy például a gyóntatószékben megyünk meggyónni, amikor másokat vádolunk, és nem tudjuk elfogadni, ezért olyanokat mondunk róla, a megszólás, igazat mondunk, de mégse illik elmondani. Mások bűnét kiteregetni az bűn. Mehetünk a gyóntatószékbe. De miért mondom el? Az Ószövetség rácsodálkozhatunk Isten szeretetének képi megnyilvánulásaira és annak gazdagságára. Az atyai szeretet, atyai törvényt ad, irányt szab, a választott nép életének, mint egy normálisan gondoskodó apa a családjának. Megtartja, megőrzi, megerősíti, feladatok elé állítja, próbára teszi, ha kell, megfenyíti, hogy felnőjön a feladatához. A mennyei atyától származik, a belőle forrásozik az atyai szeretet, az anyai szeretet és a hitvesi szeretet is. Tehát akkor jól értem? Hát Isten a szeretet. Főleg a János levelekben, ami olvasható erről, az megrendítően gyönyörű. És ez a szeretet, ha van anyai szeretet a csecsemőivel kapcsolatban, hát hogy ne lenne? Na, azt a szeretetet honnan kapja? Magától? Egyszer csak ott terem? Nem. Mielőtt megszülettél volna, Isten már neked ajándékozta ezt az ajándékot. Tehát ez is Isten ajándéka, az anyai szeretet, az apai szeretet, Isten ajándéka, a gyermeki szeretet a szülők iránt, szintén Isten ajándéka. Nézzük az anyai szeretetet. Ózeás 11.1-től kezdődik Ózeás, ószövetségi proféta. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Én tanítottam megjárni Efraimot, a karomon hordoztam. Puha kötelékkel vonzottam őket a szeretet kötelékeivel. Olyanok voltam hozzájuk, olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajoltam hozzá, és enni adtam neki. Egy pillanatra itt akár meg is állhatunk. Egy jelenet. Egy kicsi, újszülött kis csecsemőt fölemelek a karommal, és annyira fölemelem, hogy a szemem az ő szemével szemben van. És néz rám ez a csecsemő arc. Akkor most fölteszem a kérdést. Van, aki nem tudja szeretni ezt a gyermeki, csodálatos, csüngő szeretetet? Hát ez a gyermek, hogy egyáltalán te megteheted, hogy fölemeled az arcodhoz, az olyan bizalom van a kicsiben, hogy egy pillanatig eszébe nem jut, hogy te valami rosszat csinálsz vele. De az ember sajnos képes rá, de Isten nem erre hívott meg minket. Isten az ajándékait adja, és olyan szeretet ad a szívünkbe, ami mindezeken fölötte van, és a legnagyobb ajándéka az Istennek, amikor rájössz, hogy működik a gyógyítás karizmája, és már a 25. depressziós is megszabadult a depressziójából. Ez a dolog, amit én most csinálok, ez vele jár az Isten meghívó szeretetével. Elkezdek beszélni róla, kimelegszem, és érzem azt a melegséget, hogy le kell vetnem, mert átforrósít az Isten igéje, és az Isten szeretete. Olyan-olyan részletek, amiben most nem mehetünk bele, mert nem része annyira Szentlélek szemináriumnak, de annyit hadd tegyek hozzá. Drága testvérem, ha te a nyitott szíveddel, szó szerint férfinő, nincs különbség, a nyitott szívvel kapcsolatban, ha oda tudod adni merészen, teljesen Istennek a szívedet, imádkoztak fölöttem kézrátételes imával, ami a karizmák következménye, hogy megkapta valaki a profétálás ajándékát, azaz Isten üzenetét tolmácsolja neked. És olyat mond neked, hogy majd leesel a székről. Ezt senki rajtad kívül nem tudta, és mégis most elmondták neked. Hogy Isten tud erről, és kedves előtte az, hogy te ilyen vagy. És Isten az összes sebet, amit szereztünk házasságba, gyermekkorba, mind gyógyítani akarja. Én nekem nagyon nehéz volt az atyai szeretet megélése, mert elég szigorú édesapám volt. Ezzel nem mondtam rosszat róla, csak bizony, értitek? Szóval tartottam egy, nem is kicsit tőle, de ebből azt akarom kihozni. Amikor én megértettem, hogy Isten szeretete mit végzett el bennem, odálltam Jézus elé, mert már meghalt. És megkértem Jézust, Uram, te mondd el édesapámnak, hogy szeretem. Ilyet szó nélkül hagyna Jézus? Tudom, hogy azonnal célba ért az üzenetem. Hát mennyire kedves előtte egy önmagát is legyőző lélek, hogy aki szigorú körülmények között neveltek, hát hiszen 11 gyerek volt, hát bocsánat, én voltam a 11-ből a harmadik, és azért kellett oda fegyelem, hogy szétneveljük a házat. De hát ez az apai szeretet szigorúsága, feladatot szab, ellenőriz, stb. Ez mind helyes és jó. Csak a lázadó lélek ezt nagyon nehezen éli meg. Tehát hányszor és hányszor mondom ezt a képet, hogy puha köteléken hozottam őket, olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Hát kell ennél szebb kép. A következő, Izaiás 49:15-16. De megfeledkezhet-e csecsemőiről az asszony? Jó kérdés, figyeljük, nem viccelek. De megfeledkezhet-e az asszony a csecsemőiről? Saját méhez ülötte? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől, még ha meg is feledkeznék, még ha el is feledkezne erről, és mégis megtagadná ezt a szeretetét, én akkor sem feledkezem meg rólad, nézd, a tenyeremben rajzoltalak. Ezt Jézus mondja. Isten mondja. Szent háromságos egy Isten közössége olyan titok, amit fölfogni nem lehet emberi ésszel. De amikor Isten begyógyította bennem az apai szeretetnek a sérüléseit, azóta, amikor a mi atyánkot elmondom, megosztok veletek egy képet. Én úgy gondolom, hogy a mennyei atyának olyan hatalmas trónja van, és az alsó része az márványból van. Most el tudtok képzelni egy ilyen kicsi valakit, aki egy hatalmas márványhoz odasimul, és tudom, hogy a mennyei atya ül a trónon, de én nem érek fel hozzá. De az imám igen, és elmondom, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És azóta egyik legerősebb imám lett a mi atyánk. Mert annyira beleélem magam, annyira érzem azt, hogy ott fönt fölöttem, én a kis hangya ott vagyok, a trón alsó szélénél, és én ahhoz mondom az ilyenat, aki trónon ül. Ez egy olyan titok, de egy olyan ajándék is az Istentől, hogy begyógyítja bennünk levő sebeket, és mindezt végbe viszi bennünk, ami nagyon furcsa lesz, amit mondok, de kimerem mondani, mert nagyon sok tapasztalat van mögötte, hogy valami új kezdődik az életünkben, hiszen megújulásnak is nevezik a karizmatikus megújulást, annyira új kezdődik, hogy annyira eltér az eddigiektől, a megszokástól annyira a hihetetlenhez és a hozzá nem szokáshoz hasonlítva, annyira új a megújult élet, nagyon furcsa lesz a mondat, minden lehetséges annak, aki hisz. Még én ezzel jövök elő? Testvérek, most jönne a buta babona, alulról, bal kézzel alulról koppogtatok a fán, de ezt csak viccből mondtam. Tehát azt akarom mondani, Isten olyan ajándékokat tud adni, ami meghaladja az összes elképzelésemet. Ha az irgalmassági naplót, Faustina naplója, a legutolsó bejegyzés, sorszámmal vannak ellátva a bejegyzések, elolvasod, nincs itt, ez, ebben nincs benne, de nagyon fontos, amit mondok. Mondta az a kislány, akinek a kézrátételes imájára én megtértem, ott mondtam, hogy nyüzsögni kezdtem, azt mondta, István, lassulj le már, csendesedj el az Isten előtt, mert ha nem csendesedsz el, nem fogod meghallani a Szentlélek egészen halkhangját. Hát ez a kislány mondja. Az unokahúgom 19-18 éves volt akkor, mikor én megtértem a keze alatt. Hát ez biztos tudja, hogy így van. És én attól kezdve elkezdtem ilyen csendes perceket tartani az imában, amikor nem én imádkozok, csak Isten jelenlétében az ima közben elcsendesedek, és figyelek arra, hát ha mondani akar ő is valamit. A megrendítő az, hogy így van. Amikor először hozzád szól a Szentlélek, az a szelíd halk hang, kijönnek a könnyeid, ünnepet ül a szíved, de olyat, hogy te veled ez megtörténhet. Isten ezt végbe viszi. És akkor a Faustina napló utolsó bejegyzés azt mondja, törekszem csendes napjaimra, hogy csendes részek is legyenek az imában, hogy meghallhassam a Szentlélek egészen halkhangját. És olvasom, megrendítő, azt, ami már megtörtént velem. De hiszen ő mondta, hogy csendesedj el, mert nem fogod meghallani. Hát ezt meg lehet hallani, ezt meghallják sokan, nem tudom. De hogy meghallottam az ő buzdítására, mert elcsendesedtem, megtörtént. Faustina leírja, hogy vele is megtörténik, mert ezért törekszik a csendre. Tehát azt mondom neked, hogy néha úgy tűnik, a misztikus ajándékok is belopóznak Isten szeretetében. És téged, aki ezt el se tudtad volna képzelni magadról, megszólít az Isten. Az a halk hang, valami olyan kedves, olyan eligazító, és olyan csodálatos, hogy mindig lényegbe vágó, és szívbe markoló, és kicsordulnak a könnyeid. Valóban. És amikor náluk ez először megtörtént, pont náluk aludtam, a vendégségben voltam, és akkor reggel vártam, hogy már mikor jön már el, mikor ébred már föl, mert hajnal 5 órakor történt meg velem, és megyek ki a konyhába, biztos jön reggelizni, leültem a hokellira, vártam, hogy jön, egyszer csak megjelent. Most gyorsan elmondom neki. Elmondtam. Na végre, hát érted már? Azt a mindenit. Ennyire természetes volt ez neki. Titok az, ha odaadod magad erre, Istennek is természetes lesz, hogy megszólít. Hogy neveden szólít. Soha nem történt meg az életedben. Lehet, hogy sokszor meg fog történni. De csendesedj el, legyenek csendes perceid az imában. Ezt akartam ezzel kapcsolatban elmondani. Tehát az apai, anyai szeretet is Istentől való, a legteljesebb a jegyesi, hitvesi szeretet. Ezekiel könyvében az egész 16. fejezet erről a szerelemről szól. Ebben Izrael, mint egy talált gyermek, egy utcára kitett gyermek szerepel, aki akit a vőlegény megtalál, és elkezdi felékesíteni, felnevelni, gyönyörűvé teszi. Jön egy nyíl, eredmény cédává lesz. Céda lesz belőle. Rettenetes, ugye ez a szó. Nem is nagyon használjuk. De újra megbocsájt neki. Újra felöltözteti. Újra babusgatja. A cédával lettet is meghívja, és újra megmutatja neki, hogy nem ítéllek el. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne veszten, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje azt, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Azaz Jézus azért lett emberré, hogy üdvözítse a bűnében elesett emberiséget. Ádám, Éva bűnéről beszélek. Tehát, ha elbukott, újra fölemeli, megsegíti, újra felöldözteti, és újra ajándékozza őt. Új szívet ad neki, ismerős lesz. Énekek éneke, erről a szerelemről szól, Isten és az emberek közötti jegyesi kapcsolatról szól. Mindezek mind Isten ajándékai. Új szövetség tovább megy a fiú megtestesülésével, megkapjuk a fiúi szeretetet, örökösök, társörökösei lettünk Jézusnak. Benne is van az evangéliumban, a társörökösök. Krisztusban ilyen, minden miénké lett. Mindent nekünk ajándékozott a mennyei Atya Krisztuson keresztül. Belénk testesült az Isten. Isten életéből részesedtünk a szentségek által. Drága testvérek, az a legnagyobb problémám, hogy minden egyes fél mondat után meg kellene állni és elmondani ezt a gyönyörű történetet. A Tömő utcában mi elkerültünk most már, Tátős utca 16-ba. Jó név mi. És minden második alkalom szentségimádás. De már a Tömőben is elcsináltuk. Egy szentségimádás, egy tanítás, vagy a tanítás helyett közbejárás, vagy ilyesmi. De mindig, a második az mindig szentségimádás volt. Annyira megáldotta az Isten a szentségimádásokon való Isten ismeret szavát adott, és én mindig közöltem azokat, amit a jelenlevőkről tudok, mert megmutatta az Isten. És bemondtam, és megérintette őket. Annyira, hogy már a magánéletükben, nem a tömői összejövetelben, már a magánéletükben is elkezdtek járni szentségimádásokra. Most képzeljétek el, és az egyik fiatal anyuka, nem tudom hány éves lehet, de elviszi a kisfiát a szentségimádásra. Legközelebb készül az anya, anyu, én is megyek. Egy kisgyerek azt mondja az anyjának, hogy veled akarok menni a szentségimádásra. Ő is ott akar lenni. Minden alkalommal elkíséri az anyját a szentségimádásra. Otthon nem tudom, mi van, vacsora vagy valami, tevékenykednek, egyszer csak megszól a gyerek, mert nem bírja már magába tartani. Olyan vicces a Jézus. A kisfia mindig elment vele, és egyszer csak kibő ki otthon. Olyan vicces a Jézus. Hát nem lehet kihagyni. Ugye, érted? Na ez az a szeretet, ami tetten érhető, hogy az Isten ennyire szeret téged is, és még a fián keresztül is meg akarta mutatni az édesanyának, hogy őt is, meg téged is egyformán szeretlek. Szóval gyönyörűek ezek a dolgok Isten szeretetében, ha vagyunk. A János 15:15, mosolygok rajta, mert ez már szinte az eddigéken teljesen túl megy, azt mondja, nem szolgáimnak, barátaimnak mondalak titeket. Jézus mondja az apostoloknak, nem szolgáknak, barátaimnak mondalak titeket, és merem azt mondani, hogy ezt most nekünk is mondja. barátaimnak mondalak titeket. Ingyenes ez az odaadó szeretet, visszavonhatatlan. És az, hogy már előbb szeretett, mielőtt megszülettél, ez egy kicsit olyan, hogy lehetséges ez. És benne van még a Szentírásban is. Mielőtt megszülettél volna, én már szerettelek téged. Szérnai Szent Katalinnak mondja az Isten, na ezt figyeljétek, ezt a mondatot. Megteremtettelek titeket nélkületek. Értetted? Nem kérdezte meg az Isten, hogy akarsz-e élni. Megteremtettelek téged nélküled. Most jön a neheze. De nem üdvözítelek titeket nélkületek. Fölfogjuk ezt. Isten azt mondja, megteremtettelek, meg se kérdeztelek. De nem üdvözítelek titeket nélkületek. Tehát ahhoz, hogy elnyerjük az üdvösséget, Jézusnak szó szerint barátainak kell lennünk. Hogy barátaimnak mondalak már titeket, nem szolgáknak. És ez, hogy barátja vagy Jézusnak, most én merem mondani bármelyikötöknek, még ha bűnnel szemeztetek is nem régen, akkor is azt mondja Jézus, barátaimnak mondalak titeket. Tehát ha bármi híja van, akkor gyorsan el a gyóntatószékbe, és letenni. A protestánsokhoz képest, ha fölfogjuk egyáltalán, hogy én ilyet elmerek mondani, és igen, föl fogom rakni a netre, hogy Isten előtt, ilyet elmondani, milyen előnye van a keresztényeknek, a római katolikusoknak, ahol megvan a szentségek megvannak. Benne van a papi fölkenés, a papi hivatás szentsége is, de benne van a bűnbánat szentsége, amire ezt elkezdtem mondani. Ha leteszed, akkor Jézus azt mondja rá, magam mögé vetettem, és nem emlékezem rá. Ha te valamit teljes szívből letettél a gyóntatószékbe, akkor téged többet nem vádolhat a vádló. És ne segíts neki, hogy behívod a régi bűnödet, amit már rég meggyóntál, és a pap feloldozott. Fölfogod ezt a hatalmát? Micsoda hivatás? A lelkek mentése. És vannak olyan szent életű papok, hogy híresek már nem is élnek, mégis még mindig hírük van, hogy micsoda gyónthatók voltak. De a protestánsunknak ez nem adatott meg. Ott nem szentség a gyónás, nincs is náluk szent gyónás. Nem véletlenül mondjuk, hogy szent gyónás. És mekkora ajándéka az Istennek, hogy leteszed, és azt mondja Jézus, nem emlékezem, mert magam mögé vetettem. Tehát Szénai Szent Katalinnak mondja Isten, hogy nélkületek megteremtettelek benneteket, de nem üdvözítelek benneteket nélkületek. Ehhez szükséges megnyílni Isten ajándékozó szeretete felé, amiről egész idáig beszéltem. A kegyelem számára, mert az a kegyelem, hogy Isten ezeket az ajándékokat a Szentlélek által odaadja. És akkor most gyorsan kapjunk elő az evangélium, mikor Jézust, a gyermek, kis csecsemő Jézust beviszik bemutatni a templomba. És ott találkozik az ak Simeonnal. Hát ami ott lejátszódik, a Simeon még Máriának is profétál, hogy te veled is ez lesz, meg ez lesz, és ezt mondja. De elmondja Jézusról is, hogy miként fog működni, és hogyan. És azt mondják róla, hogy a Szentlélek lakott benne. És kinyilatkoztatta neki a Szentlélek, addig nem fog meghalni, amíg meg nem látja az üdvözítőt a saját szemével. És bemutatják a templomba, és ott van az Ak Simeon, és még karjába is veszi a gyermeket. Én direkt most kihangsúlyozom, nem egy nyálcsurgató öreg agról van szó, aki hát a gyereket el se bírja, már nem ismerik a kezébe adni. És Czárovi Szent Szerafim leírja, hogy amikor ezt az ígéretet kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az üdvözítőt, 65 éves volt. Na most ez, ami nagyon nehéz, Czárovi Szent Szerafim ezt mondja. 300 év múlva adták kezébe az üdvözítőt. 365 éves volt. Akkor most állok meg, és most merem csak elmondani azt, amit ő mondott a végén, a jelenet végén. Uram, bocsásd el most már a te szolgádat békességben. Nem akart már tovább élni. Az élet teljessége mögötte volt, és még az is, amit előre megprófétáltak, megmondta neki a Szentlélek, aki benne lakott, hogy addig nem fogsz meghalni, még meg nem látod az üdvözítőt. Vajon miért? Azt mondja most már, bocsásd el a te szolgádat. Mert tudta, hogy akit a karjába tartott, az üdvözíti őt, hogy mikor azt már nem számít, mert már 365 évet megélt. Drága testvérek, egyetlen rokona, egyetlen barátja, egyetlen ismerőse nem él már. 365 éves, mikor ez történik? Szeráfim szerint. Nem részletezzük tovább. De a kegyelem vele volt, és a Szentlélek különös módon, és azt akarom ebből mondani, hogy honnan tudod, hogy számodra mit készít a Szentlélek? A piros füzet ebben nyújt számunkra a segítséget, hogy átemlékedett igei részeken keresztül nézzük az Isten atyai szeretetét, csodálatos példáit az Új Szövetségben is. És akkor most csak, mivel már az idő elhaladott, ezért csak inkább sorolom a címeket, jó? Tehát, de azok alapján, amiket elmondtam, érdemes elolvasni, de ti is azt mondjátok, már is bólogatni fogtok. A tékozló fiú. Rájön, mikor hazatér az atyai házba, hogy elfogadja őt az atya, így, ahogy hazajött. Ilyen sárosan, mocskosan, sőt a legszebb köpenyt adja rá, stb. Újjára gyűrűt hús, stb. Tudja, hogy az atya mindazzal a sebbel és összetört dologgal elfogadja, amit magában hordoz. De van ott valami. Az idősebb fiú viszont azért mondott ítéletet, mert a fiú már hazajött, az ékozló fiú már nem mond ítéletet. De az idősebb fiú ítéletet mond, mert még nem vállalta fel saját sebzettségét, és nem tudta begyógyítani az atya a sebeit attól, és ezért ítélkezett az öccse felett. A dialógus bejegyzésében, bizalom a gondviselésben. Jóságon minden az ember szolgálatába állított, bármerre fordul, nem talál mást, sem a lelki, sem a mulandó dolgokban, csak a szeretetem tüzét és mélységét. Figyeljetek! Az Isten szeretetének a tüze összeszűkíti szeretetét a fele barátja felé a fősvényen, a holnap, aki a holnapra gondol, pedig ezt az én igazságom, Jézus megtiltotta, amikor azt mondja, ne nyugtalankodjék tehát, és ne kérdezzétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözünk. Ti keresitek először Isten országát, én mondom így röviden, és ráadásul a többit megkapjátok. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Még folytatnám. Elég a mának a maga baja. De sorra mondja az összes ilyet, és tilos aggodalmaskodni. A bizalmatlanság összeszűkíti a szíveket, a bizalom kitágítja a szívet. Hiszen erről beszéltem, a szív nyitottságáról. A bizalmatlanság összeszűkíti a szívet, a bizalom kitágítja a szívet. Tehát a szeretetben való növekedés, a kitágult szív egy nagyon nagy, csodálatos tulajdonsága. A gondviselésnek ugyanis az a törvénye, ezzel fejezném be, Kotolengó Szent József életelve, ez egy szent, benne van a szentek könyvében is, Kotolengó Szent József életelve, a gondviselésnek ugyanis az a törvénye, hogy átlagos, hétköznapi, megszokott, még sorolhatnám így, bizalomra a megszokott módon reagál, a gondviselés megszemélyesíti, a rendkívüli bizalomra rendkívüli módon válaszol a gondviselés. Értettétek? A rendkívüli bizalomra, hogy kinyitod, mint egy gyermek az anyja felé. Azt mondja, rendkívüli módon válaszol a gondviselés. Jönnek azok a csodák, amit te el se hittél volna, hogy lehetséges. Azt mondja a Szent Faustin a naplójában Jézus, bizalmattól teszem függővé magamat, hogy nagy lesz a bizalmad, határtalan lesz nagy lelkűségem, ha nagy lesz a bizalmad. Határtalan lesz. Úgy érzem, hogy az Úr a lényeget, én elmondtam, amit szerettem volna, még sok ilyen történetet lehet elmondani, és azzal fejezem be, 144-es Zsoltár 3-as vers, ez a második hely, ami ugyanúgy le van írva, egy másik Zsoltárban ugyanígy le van írva. Ezek után mondom, Uram, mi az ember, hogy felkarolod? Az ember fia, hogy megemlékezel róla. Egy másik Zsoltárban ugyanígy szerepel. Lukás 12:49, ez a befejező. Ige, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha már föllobbanna. Drága testvérek, én most mondanám a következőt, ezt tele lehet írni. A kérdések, amit a kis csoportban meg kellene beszélni. Felismerted-e sebzettségedet, hogy Isten gyógyító szeretetére rászorulsz? Felismerted-e a sebzettségedet, hogy Isten gyógyító szeretetére rászorulsz? Van-e olyan sebed, ami miatt neheztelsz Istenre, vagy Istent vádolod? Tehát van-e olyan sebed, ami miatt Istent vádolod? Ugye az közérthető, hogy mindenkinek meg kell tudni bocsájtani. Most jön a meglepő, és túl erős lesz, de még Istennek is. Istennek is tudni kell megbocsájtani, mert valószínűleg, hogy nincs igazad, félre ment valami, és azért Istennek tulajdonítod. De neki is meg kell tudnod bocsájtani, még ha úgy volna is. Mert a megbocsátás az, ami megnyitja Isten szívét még jobban feléd. Tehát van-e olyan, amivel Istent vádolod? Gondjaidat, problémáidat oda tudod-e adni Istennek? Oda tudod-e tenni Jézus elé? Ha még kevés volna, akkor volt-e olyan élményed Istennel kapcsolatban, ami megmutatta Isten szeretetét? Hogy megtapasztaltad Isten szeretetét? Amen. Adja meg az Isten, hogy javunkra váljon.